A hetednapi adventista egyház biblia tanulmánya. Címe: Dániel. Első tanulmány. Címe: Az olvasástól a megértésig. Szombat délutáni rész.
Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle: érted is, amit olvasol?
Apostolok cselekedetei 8. fejezet 30. verse. Revidiált új fordítás.
Egyházunk Dániel próféta könyvének lapjaiból született meg, onnan, amit ebben a negyedévben fogunk tanulni. Most, amikor belekezdünk, az alábbi pontokat kell észben tartanunk, hogy azok vezessenek bennünket tanulmányunk során. Először is mindig emlékezzünk arra, hogy Krisztus áll Dániel próféta könyvének középpontjában, ahogyan az egész Biblia középpontjában is. Másodszor, Dániel próféta könyvének szerkezete irodalmi szépséget is mutat, ami szintén az írás fő céljának megértését segíti. Harmadszor világosan látni kell a különbséget a klasszikus proféciák és az apokaliptikus proféciák között. Ez is a hasznunkra lesz majd Dániel proféciáinak és például Ézsaiás, Ámósz vagy Jeremiás proféciáinak a megkülönböztetésében. Negyedszer, miközben Dániel idői proféciáit tanulmányozzuk, tisztában kell lennünk azzal, hogy Dániel próféta könyvének proféciái nagy időintervallumokon ívelnek át, amelyek az év-nap-elv szerint mérendők. Ötödször pedig emeljük ki, hogy Dániel próféta könyve nem csupán profétikus információt közöl, hanem a mai, személyes életünkre nézve is nagy jelentőséggel bír.
Vasárnapi rész. Címe: Dániel próféta könyvének központja, Krisztus.
Lukács evangélium a 24. fejezet 25-től a 27. versig.
És ő mondta nékik: ó balgatagok és rest szívűek mindazoknak elhívésére, amiket a proféták szóltak. Avagy nem ezeket kelletté szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe? És elkezdvén Mózestől és minden profétáktól fogva magyarázta nékik minden írásokban, amik ő felőle megirattak.
János evangéliuma 5. fejezet 39. verse.
Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam.
Korintusbeliekhez írott 2. levél, 1. fejezet 19. és 20. verse.
Mert az Isten fia, Jézus Krisztus, akit köztetek mi hirdettünk, én, Silvánus és Timóteus, nem volt igen és nem, hanem az igen lett ő benne. Mert Istennek valamennyi ígérete ő benne lett igenné, és ő benne lett ámenné, az Isten dicsőségére mi általunk.
Milyen értelemben mondható, hogy Krisztus a Szentírás középpontjában áll?
Nincs kétség afelől, hogy Jézus áll a Szentírás középpontjában, és ez Dániel próféta könyvére is vonatkozik. Például az első fejezet megmutatja, bár csak korlátozott mértékben és nem tökéletesen, de Dániel tapasztalata hasonlítható Krisztuséhoz, aki lejött a mennyből, hogy a bűnössé lett világban éljen, és szembeszálljon a sötétség erőivel. Dánielt és társait Isten krisztusi bölcsességgel ruházta fel, hogy megállhassanak a babiloni kultúra kihívásai között. A második fejezet a végidei eszkatológiai kő képével mutatja be, hogy majd Jézus országa váltja fel a világ országait. A harmadik fejezetből kitűnik, hogy Krisztus ott volt hűséges szolgái mellett a tüzes kemencében. A negyedik fejezetben Isten egy időre eltávolította Nabukodonozort a birodalom trónjáról, hogy megértse, a felséges uralkodik, ahogy azt a negyedik fejezet 29. versében olvassuk a revidiált új fordításban. A felséges uralkodik kifejezés arra emlékeztet, hogy Krisztus, mint az ember fia, veszi át a hatalmat és az országot, ahogyan azt Dániel próféta könyvének 7. fejezete is felvázolja. Az 5. fejezetben olvashatunk Belsazár király haláláról, illetve arról, ahogyan Babilon elesett a tivornyázással és dorbézolással töltött éjjelen, amikor is a perzsák elfoglalták a várost. Ez a kép előrevetíti Sátán vereségét és a végidei Babilon megsemmisülését, amikor Krisztus és angyalai győzelmet aratnak fölöttük. A 6. fejezetben a Dániel elleni cselszövés, a Jézussal szemben felhozott, a főpapok által koholt hamis vádakra emlékeztet. Továbbá Dárius királynak sem sikerült megkímélni Dánielt, bármennyire próbálkozott, mint ahogyan Pilátus is hiába igyekezett Jézust felmenteni. A 7. fejezet bemutatja, hogy Krisztus az ember fia, átveszi a hatalmat a birodalomban, uralkodik népe fölött. A 8. fejezet Jézust a mennyei szentély papjaként ábrázolja. A 9. fejezet pedig áldozatként mutatja be, akinek a halála újból megerősíti a szövetséget Isten és a népe között. A 10-től 12. fejezetek szerint ő a gonosz erői ellen harcoló hadvezér, Mihály, aki győzedelmesen kiszabadítja Isten népét a halál hatalma alól. Tartsuk tehát észben, hogy Dániel próféta könyvének Krisztus a központi alakja. A könyv mindegyik fejezetében van olyan tapasztalat vagy gondolat, ami rámutat.
Hogyan tanulhatjuk meg, hogy Krisztus mindig az életünk középpontjában legyen? A küzdelmek, próbák, vagy a nagy boldogság és gazdagság idején egyaránt? Miért olyan fontos ez?
Hétfői rész. Címe: Dániel próféta könyvének szerkezete.
Dániel próféta könyvének arám szakaszában a könyv egyes részeit héberül, más részeit pedig arámul írták, a 2-től a 7. fejezetek lentebb bemutatott szerkezete is alátámasztja ennek a résznek és az egész könyvnek a központi üzenetét. Az A szakasz: Nabukodonozor látomása a 4 birodalomról. Ez a 2. fejezet. A B szakasz: Isten megszabadítja Dániel társait a tüzes kemencéből. Ez a 3. fejezet. C szakasz: a Nabukodonozor fölötti ítélet. Ez a 4. fejezet. A C vessző szakasz: a Belsazár fölötti ítélet. Ez az 5. fejezet. A B vessző szakasz: Isten megszabadítja Dánielt az oroszlánok verméből. Ez a 6. fejezet. Az A vessző szakasz: Dániel látomása a 4 birodalomról. Ez a 7. fejezet. Az itt bemutatott irodalmi szerkezet közepére helyezi a fő üzenetet. Így emeli ki. Ebben az esetben a C és a C vessző szakaszok, a 4. és 5. fejezetei Dániel könyvének, Isten elveszi az országot Nabukodonozortól idéglenesen, és Belsazártól véglegesen. Tehát a 2-től a 7. fejezetekben arra kerül a hangsúly, hogy Istennek hatalma van a földi királyok felett. Ő emel fel és dönt le birodalmakat. Az ismétlés a mondani való közlésének és az üzenet tisztázásának egyik leghatékonyabb módszere. A fáraónak például 2 álmot adott Isten Egyiptom közvetlen jövőjével kapcsolatban. Az első látomásban a 7 kövér tehenet 7 sovány tehén falja fel. A 2. álomban 7 kéve egészséges búzát 7 sovány és beteg kéve nyel el. Mindkét álom ugyanarról szól. A bőség 7 esztendejét, az inség 7 éve fogja követni. Isten Dániel próféta könyvében is ismétel. 4 prófétai ciklus van, amelyek egy alapvető szerkezet ismétlései. Ez a struktúra összességében azt mutatja, hogy Istené a legfőbb hatalom. Bár mindegyik fő vázlatprofécia külön látásmódot közöl, együttesen ugyanazt a történelmi időszakot fedik le, ami a próféta idejétől kezdve az utolsó időkig terjed.
Kenti rész. Címe: Dániel proféta könyvének apokaliptikus proféciái.
Dániel profétikus látomásai más természetűek, mint az Ószövetség többi profétájának üzenetei. Dániel proféciái az apokaliptikus proféciák kategóriájába esnek, míg a legtöbb ószövetségi profécia a klasszikus proféciák csoportjához tartozik. A bibliai proféciák helyes értelmezése szempontjából különösen fontos megérteni a profétai műfajok közti alapvető különbséget. Az apokaliptikus proféciáknak vannak olyan sajátos jellemzői, amelyek megkülönböztetik azokat az úgynevezett klasszikus proféciáktól. Látomások és álmok. Az apokaliptikus proféciák esetében Isten főként álmokat és látomásokat használ, azok által közli az üzenetet a profétával. A klasszikus proféciák esetében az Úrnak szava szól a profétához, amelyben akár látomások is lehetnek. Ez a kifejezés kisebb eltérésekkel körülbelül 1600-szor fordul elő a klasszikus profétáknál. Összetett jelképek. Míg a klasszikus proféciák esetében csak ritkábban fordul elő szimbolizmus, főként olyan jelképekkel, amelyek életszerűek, addig az apokaliptikus proféciákban Isten olyan jelképeket és képeket használ, amelyek eltérnek az emberi valóságtól, mint például keverék állatok, vagy szárnyakkal, szarvakkal ábrázolt szörnyek. Isteni hatalom és feltétel nélküliség. Az apokaliptikus proféciák nem kötöttek feltételhez, ellentétben a klasszikus proféciákkal, amelyek beteljesülése gyakran az emberi reakciótól függ, Istennek Izraellel kötött szövetsége értelmében. Isten az apokaliptikus proféciák által Dániel napjaitól kezdve az idők végéig felvázolta világbirodalmak felemelkedését és bukását. Ez a fajta profécia azon alapszik, hogy Isten látja előre a jövőt. Ővé a legfőbb hatalom, és amit kijelent, az az emberi döntésektől függetlenül bekövetkezik.
Jónás könyve 3. fejezet 3-tól a 10. versig.
És felkelt Jónás, és elment Ninivébe, az Úr szava szerint. Ninive pedig nagy városa volt Istennek, 3 napi járóföld. És kezdett Jónás bemenni a városba 1 napi járóra, és kiáltott, és mondta: még 40 nap, és elpusztul Ninive. A niniveiek pedig hittek Istenben, és böjtöt hirdettek, és nagyjaiktól fogva kicsinyeikig zsákba öltöztek. És eljutott a beszéd Ninive királyához, és felkelt királyi székéből, és levette magáról az ő királyi ruháját, és zsákba borítkozott, és ült a porba. És kiáltottak és szóltak Ninivében a királynak és főembereinek akaratából, mondván: emberek és barmok, ökrök és juhok, semmit meg ne kóstoljanak, ne legeljenek és vizet se igyanak, hanem öltözzenek zsákba az emberek és barmok, és kiáltsanak az Istenhez erősen, és térjen meg ki az ő gonosz útjáról és az erőszakosságból, amely az ő kezükben van. Ki tudja, talán visszatér, és megengesztelődik az Isten, és elfordul haragjának búsulásától, és nem veszünk el. És látta Isten az ő cselekedeteiket, hogy megtértek az ő gonosz útjukról, és megbánta az Isten azt a gonoszt, amelyről mondta, hogy végrehajtja rajtuk, és nem hajtotta végre.
Ez klasszikus vagy apokaliptikus profécia. Indokoljuk meg a válaszunkat. Mi a helyzet Dániel könyve 7. fejezet 6. versével?
Ezután láttam, és ímé egy másik, olyan, mint a párduc, és 4 madárszárnya volt a hátán, és 4 feje volt az állatnak, és hatalom adatott néki.
Hasznát vehetjük annak, ha ismerjük az olyan fő profétai kategóriákat, mint a klasszikus és az apokaliptikus proféciák. Először is ezekben mutatják, hogy Isten különféle módszerekkel közöl profétikus igazságokat. Másodszor ez a tudás segít jobban értékelni a Biblia szépségét és összetettségét. Harmadszor ennek az ismeretnek a birtokában, a Biblia egész bizonyságtételével összhangban magyarázhatjuk a bibliai proféciákat, helyesen értelmezve az igazság igéjét.
Szerdai rész. Címe: Isteni időszámítás.
Az apokaliptikus proféciák történeti megközelítése a következő fontos elv, amire figyelni kell, miközben Dániel próféta könyvét tanulmányozzuk. Könnyebben érthető ez az irányzat, amit historicizmusnak is neveznek, ha a preterizmus, a futurizmus és az idealizmus ellentétes nézeteivel vetjük össze. A preterizmus általában úgy veszi, hogy a Dániel próféta könyvében bejelentett profétikus események már megtörténtek a múltban. A futurizmus viszont azt állítja, hogy ugyanezek a proféciák majd csak a jövőben teljesednek be. Az idealizmus szerint pedig az apokaliptikus proféciák általános lelki valóságok jelképei, nem utalnak konkrét történelmi eseményekre. A történeti iskola ezekkel szemben azt állítja, hogy Isten az apokaliptikus proféciákon keresztül a történelem folyamatos eseményeinek sorozatát tárja fel, a proféta napjaitól az idők végéig. Látni fogjuk, miközben Dániel próféta könyvét tanulmányozzuk, hogy a könyv minden főbb látomása más-más nézőpontból és új részletekkel bővítve ismétli meg ugyanazt a történeti vázlatot. Az adventista úttörők, köztük Ellen Gould White is, a történeti iskola nézőpontja szerint értették Dániel próféta könyve és a Jelenések könyve bibliai proféciáit.
Mózes 4. könyve, 14. fejezet, 34. verse.
A napok száma szerint, amelyen megkémleltétek a földet, tudniillik 40 napon, egy-egy napért, egy-egy esztendő, 40 esztendeig hordozzátok a ti hamisságotoknak büntetését, és megismeritek az én elfordulásomat.
Ezékiel könyve 4. fejezet 5. és 6. verse.
Én pedig meghatároztam néktek az ő vétkük éveit napok száma szerint, 390 napban, eddig viseljed az Izrael házának vétkét, és ha ezeket kitöltötted, feküdj a jobb oldaladra másodszor, és viseld a Júda házának vétkét 40 napig. Egy-egy napot, egy-egy esztendőül számítottam néked.
A proféták szóhasználatában általában mit jelent a nap?
Mindig tartsuk észben azt is, miközben Dániel próféta könyvét tanulmányozzuk, hogy a prófétai időt az évnap elv alapján kell számítani. Azaz a proféciában egy nap általában egy valóságos történelmi évnek felel meg. Így például a 2300 estére és reggelre vonatkozó proféciát úgy kell érteni, hogy az 2300 évre utal. Hasonlóképpen a 77 proféciája alatt 490 év értendő. Ez a számítás a következő nyilvánvaló okok miatt tűnik helyesnek. 1. Mivel a látomások jelképesek, a jelzett időnek is jelképesnek kell lennie. 2. A látomásokban ábrázolt események hosszú idő alatt bontakoznak ki, egyes esetekben még az utolsó időkben is, tehát a proféciákhoz kapcsolódó időintervallumokat is ennek fényében kell értelmezni. 3. Az évnap elvet Dániel próféta könyve is alátámasztja. Ennek egyértelmű példája a 77-ről szóló profécia, ami Artaxerxes király korától Jézus a messiás eljöveteléig terjed. Tehát az a legegyértelműbb és a leghelyesebb módja a Dániel próféta könyvében szereplő profétai időszak magyarázásának, ha azt az év-nap elv alapján tesszük.
Csütörtöki rész. Címe: Dániel próféta könyvének időszerűsége ma.
Egyedül Istené az uralom az életünk fölött. Még ha rosszul mennek a dolgok, Isten akkor is mindenható és munkálkodik, még a szeszélyes emberi tettek között is, hogy a legjobban gondoskodjon a gyermekeiről. Dániel babiloni tapasztalata emlékeztet József egyiptomi és Eszter perzsiai esetére. Mindhárom fiatal idegen országban élt, fogságban, pogány nemzetek elnyomó uralma alatt. Az átlagos megfigyelő számára gyengének tűnhettek, mint akiket elhagyott Isten. Ám az Úr erőt adott nekik, és hatalmas módon használta fel őket. Amikor próbával, szenvedéssel és ellenállással nézünk szembe, visszatekinthetünk arra, amit Isten Dánielért, Józsefért és Eszterért tett. Megnyugodhatunk, hogy ő marad, a mi Urunk is, nem hagy el bennünket még a próbák és a kísértések között sem. Isten a kezében tartja a történelem menetét. Időnként elkeserít a zavaros és céltalan, bűnnel és erőszakkal teli világ, amelyben élünk. A könyv üzenete viszont az, hogy Istené az uralom. Dániel próféta könyve minden egyes fejezetében az a gondolat domborodik ki, hogy ő határozza meg a történelem menetét. Ahogy Ellen Gould White mondja, idézet, az emberiség krónikáiban a nemzetek növekedése, birodalmak felemelkedése és bukása mindig úgy jelenik meg, mint ami az ember akaratától és bátorságától függ. Ezekből a leírásokból úgy tűnik, mintha az események alakulását főleg a hősök hatalma, törekvése vagy becsvágya határozná meg. Isten igéjében azonban a függöny elgördül, és világosan láthatjuk, hogy az emberi érdekek, hatalmi törekvések és szenvedélyek keresztül kasul futó szövevénye alatt és fölött egyaránt a mindenható, kegyelmes Isten munkálta csendesen és türelmesen saját akaratát és terveit. Eddig az idézet Ellen White Nevelés című könyv 151. oldaláról. Isten példát mutat végidei népének. Dániel és barátai például szolgálnak nekünk, akik olyan társadalomban élünk, amelynek a világnézete gyakran ellentétes a Bibliájéval. Ők akkor is hűségesek maradtak Isten igéjéhez, amikor nyomást gyakoroltak rájuk, hogy a hitük kérdéseiben kössenek kompromisszumot, és olyan területeken tegyenek engedményeket a babiloni rendszernek, amelyek következtében nem maradhattak volna meg az Úr melletti elköteleződésükben. Ugyanakkor, amint Dániel próféta könyve szintén bemutatja, lehetséges úgy hozzájárulni az állam és a társadalom működéséhez, hogy közben hűségesek maradunk az Úrhoz.
Dániel könyve 9. fejezet 23. verse.
A te esedezésed kezdetén egy szózat támadt, és én eljöttem, hogy megjelentsem, mert te kedves vagy. Vedd eszedbe azért a szózatot, és értsd meg a látomást.
Dániel könyve 10. fejezet 11. és 12. verse.
És mondta nékem, Dániel, kedves férfiú, értsd meg a beszédeket, amelyeket én szólok néked, és állj helyedre, mert most te hozzád küldettem. És mikor e szót szólta velem, felálltam reszketve. És mondta nékem, ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, hogy szívedet adtad megértésre és sanyargatásra a te Istened előtt, meghallgattattak a te beszédeid, és én a te beszédeid miatt jöttem.
Máté evangéliuma 10. fejezet 29-től a 31. versig.
Nem, de két verebecskét meg lehet venni egy kis fillérért, és egy sem esik azok közül a földre, a ti atyátok akarata nélkül. Néktek pedig még a fejetek hajszálai is, mind számon vannak. Ne féljetek azért, ti sok verebecskénél drágábbak vagytok.
E versek szerint mennyire foglalkoztatják Istent a személyes ügyeink?
Pénteki rész. További tanulmányozásra.
Idézet. A Bibliának az a rendeltetése, hogy eligazítsa azokat, akik meg akarják ismerni alkotójuk akaratát. Isten adta az embernek a biztos prófétai beszédet. Dánielt és Jánost angyalok keresték fel, sőt, Krisztus is eljött, hogy közölje a nem sokára bekövetkező eseményeket. Azok a fontos dolgok, amelyek üdvösségünket érintik, nem titkosak. Isten nem úgy jelentette ki őket, hogy elbizonytalanítsák, vagy megtévesszék az igazság őszinte kutatóját. Habakuk által ezt mondta az Úr. Idézet.
Írd fel e látomást és vést táblákra, hogy könnyen olvasható legyen.
Olvassuk a Habakuk könyvének második fejezete második versében. Azok, akik imádkozó szívvel kutatják Isten szavát, könnyen megértik. Minden igaz, őszinte lélek előtt kitárulkozik az igazság világossága. Világosság támad fel az igazakra. Olvassuk a Zsoltárok könyve 97. fejezet 11. versében. Egy egyház sem jut előre a szentség útján, ha tagjai nem kutatják buzgón, elrejtett kincsként az igazságot. Eddig az idézet Ellen White a Nagy Küzdelem című könyv 449-450. Oldaláról. Idézet. Tanulmányozzuk Dániel és társai történetét. Bár az adott környezetükben éltek, és minden oldalról kísértés környékezte őket, hogy az énüknek kedvezzenek, mindennapi életükben mégis Istent tisztelték és dicsőítették. Eltökélték, hogy kerülnek minden gonoszságot. Nem voltak hajlandóak az ellenség útjára lépni. Isten pedig gazdag áldásokkal jutalmazta őket álhatatos hűségükért. Eddig az idézet, Manuscript Releases, 4. kötet, 169. oldaltól 170. oldalig.
Beszélgessünk róla.
Első pont. Dániel próféta könyvének tanulmányozása közben kiemelkedik egy igen fontos pont. Isten nem csak, hogy Úr minden nemzet fölött, hanem személyesen, egyénileg, a legbensőségesebb módon ismer valamennyiünket. Dániel próféta könyve második fejezetében álmot adott egy pogány királynak is. Felfoghatatlan közelségről tesz bizonyságot az, hogy képes egy alvó ember gondolataiba hatolva álmot közölni vele. Ugyanakkor végső soron az Úr irányítja a világ legnagyobb birodalmait is. Ő tudja, hogyan végződik majd minden. Miért találunk nyugalmat és reményt a valóság ilyen bemutatása által? Milyen érzést vált ki belőlünk a tudat, hogy ilyen közel van hozzánk az Úr, még a gondolatainkat is ismeri? Miért különösen fontos a kereszt által közvetített ígéret ebben az összefüggésben? Második pont. Beszéljünk az osztályban a klasszikus és az apokaliptikus proféciák közti különbségekről. Mely példáit látjuk ezeknek a Bibliában?
Dániel hite és kiválósága. Az első fejezet 17. versének gondolataira való elmélkedés, és ada az Isten ennek a négy gyermeknek tudományt, minden írásban való értelmet és bölcsességet, Dániel pedig értett mindenféle látomáshoz és álmokhoz is. Dániel szabadulásának történetéből megtanulhatjuk, hogy Isten gyermekeinek a próbában és a fájdalomban pontosan úgy kell viselkedniük, mint amikor a jövő ragyogó kilátásokkal kecsegteti őket, és környezetük a lehető legkívánatosabb. Az az ember, akinek szíve Istenre támaszkodik, ugyanolyan, a legsúlyosabb próbában is, mint a jó sorban, amikor Istentől fény, az emberektől pedig jó akarat sugárzik rá. A hit felfogja a láthatatlant, és megragadja az örök valóságokat. Dániel államférfiúi élete a babiloni és a méd-perzsa birodalomban tanúsítja azt az igazságot, hogy a közéleti személynek nem kell fondorlatosnak, ravasznak lennie, hanem lehet olyan is, akit Isten minden lépésnél eligazít. Dániel a leghatalmasabb földi ország miniszterelnöke, Isten prófétája is volt, akit a menny ihletett. Ezt a hozzánk hasonló indulatú embert a Szentírás fedhetetlennek jellemzi. Amikor ellenségei alaposabban megvizsgálták ügyintézését, egyetlen hibát sem találtak benne. Dániel megmutatta, hogy mivé lehet minden közéleti ember, ha megtér. Istennek szenteli életét és indítékai Isten szemében helyesek. A menny kívánalmainak pontos teljesítése földi és lelki áldásokat hoz. Az Istenhez tántoríthatatlanul hű Dániel, aki szilárd önuralmat gyakorolt, nemes méltósággal és rendíthetetlen becsületességével már ifjú korában megnyerte a felügyeletével megbízott pogány hivatalnok kegyét és irgalmát. Lásd Dániel könyve első rész 9. verse.
És az Isten kegyelemre és irgalomra méltóvá tette Dánielt az udvarmesterek fejedelme előtt.
Ugyanezek a tulajdonságok jellemezték későbbi életét is. Gyorsan emelkedett fel a babiloni birodalom miniszterelnöki tisztségébe. Az egymást követő királyok uralkodása alatt az egyik nemzet bukása és egy másik világbirodalom felállítása idején olyan bölcsességről és államférfiúi képességekről tanúskodott, olyan tapintatos, udvarias, jószívű és elfű volt, hogy még ellensége is kénytelenek voltak megvallani. Nem találunk semmiféle ürügyet, hogy bevádolhassuk. Eddig az idézet Ellen White, Proféták és királyok című könyve 338-339. oldaláról.